Gyerekek, a mai történet, amivel megismerkedünk, Jézus egy hetéhez tartozott. A leprás meggyógyítása után nem sokkal történt vele az eset, hogy Péter házában tanított Jézus, és nyissuk meg a Bibliánkat, akinél itt van, a Lukács evangéliuma 5. fejezeténél, és a 17. verstől olvassuk közösen az igét, figyeljük meg, hogy mi történt ezen a napon. Egy különleges esemény történt, és amíg olvasom fel, arra kérnélek benneteket, hogy ennél a gyógyításnál, a gutaütött meggyógyításánál nagyon figyeljétek meg, hogy melyik az a kifejezés, ami a legtöbbször fordul elő, mert erről szól a történet. Mi az a szó, mi az a kifejezés, ami a leghangsúlyosabb ebben a történetben, mert ezen keresztül akar bennünket a Jóisten valami nagyon fontosat tanítani. És ahogy én elnéztem itt a tábori hetünket, számtalan ilyen helyzetet láttam, amikor nagyon nagy szükség lett volna erre, vagy van szükség erre. Kíváncsi vagyok, észreveszitek-e. Olvasom tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17. versétől. És lőn egy napon, hogy ő tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma volt ővele, hogy gyógyítson. És ímé valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt. És igyekeztek azt bevinni, ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágtak a háztetőre, és a cserép héjazaton át bebocsátották őt ágyastól alá Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét mondta, ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten? Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásukat, felelvén mondta nékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb azt mondani, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van a hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel és fölvevén nyoszójádat, eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvette, amin feküdt, és elment haza, dicsőítvén az Istent. És az álmélkodás elfogta minnyájukat, és dicsőítették az Istent, és beteltek félelemmel mondván, bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Észrevettétek? Melyik az a kifejezés, amit oly sokszor elismétel ez a szakasz? Na hát, kíváncsi vagyok. A megbocsátás. Ez a történet, gyerekek, a megbocsátásról szól. Jézus a gutaütőn keresztül, annak a példáján keresztül akarta nekünk megtanítani, hogy hogyan bocsássunk meg. Mielőtt ezt azonban kifejtenénk, néhány mondattal nézzük meg a történetet, hogy mi is történt itt. Szerintetek a farizeusok miért jöttek oda Jézushoz, hogy hallgassák őt, a tanítását? Hogy hibát keressenek benne, nagyon jó. Ők nem azzal a szándékkal közeledtek, hogy valamit tanuljanak, hogy megváltoztassák az életüket, hanem a hibát keresték. Hogy lehetne őt leleplezni, megalázni, hogyan lehetne őt félreállítani az útból, sőt, a későbbiekben újra és újra azt látjuk, hogy meg is akarták őt ölni, és most is. Nem, hogy örültek volna, hogy egy ember meggyógyul, hanem dühösködtek magukban. Háborogtak. És a leghatalmasabb dolgot, amit Jézus cselekedett, azt is megvetéssel nézték, mármint, hogy megbocsátott. Kérdezni szeretném tőletek, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy a farizeusok és a zsidók abban a világban, ezt el is mondom, mert valószínűleg nem tudjátok, hogyan tekintettek a betegségre. Ők a betegséget, tessége, tudod? A bűnkövetkezmények tekintették a betegséget. Ez szerintetek mindig így van, hogy a bűnkövetkezménye a betegség? Nem. Vannak, akik például úgy születnek, hogy betegek, és ők nem tehetnek erről. Vannak olyan betegségek, amelyek a bűnök következménye? A gutaütés, tudjátok mi? Agyvérzés. Az agyvérzés vajon bűnkövetkezménye, vagy nem bűnkövetkezménye? Hát például, ha valaki nagyon ideges, az idegesség az jó dolog? Az helytelen dolog. És az életmóddal összefügg szerintetek, hogy mit eszik az ember, hogyan él. Igen? Például milyen étkezéstől lehet olyan érbetegséget kapni, hogy eltömődik az ember ere, és ott a nagyon finom agyi hajszál erek eltömődnek, vagy megkeményednek, elmeszesednek, és szétpattannak. Zsíros ételek. Nem véletlenül tanácsolja a Biblia, hogy ne együnk tisztátalan ételeket, ami azt jelenti, például a disznóhús, meg zsiradék, állati zsiradék, ami koleszterin tartalmaz, és tönkreteszi az ereket. Ez a gutaütött, szerintetek, a bűnkövetkezményeként volt beteg, vagy így született? A bűnkövetkezményeként. Ezért mondta neki Jézus, megbocsátottak néked a te bűneid. Tehát ez nagyon fontos szempont. A következő kérdésem az lenne, nem tudom, hogy rájöttök-e, nagyon nehéz kérdés. Miért nem gyógyította meg előbb Jézus ezt az embert? Lehet, hogy már évek óta ott feküdt. Sőt, már tulajdonképpen hordágyon volt, egy gutaütött, hogy egy hordágyon visznek, akkor az már annyira magatehetetlen, hogy talán közel van a halálhoz is. Eddig nem ment vajon Jézushoz? Nem tudott, ugye? Fizikailag nem tudott. Előfordulhatott az is, hogy meggyógyítja, de nem tér meg. Viszont amit a Barnus mondott, nagyon fontos dolog, hogy itt most a kettő dolog együtt volt, lelkileg most meg tudta bánni a bűnét. Most volt alkalmas arra, hogy Jézus meggyógyítsa. Nagyon sok embernél ez van. Tudjátok, láttátok itt tegnap ezt a filmet, a Lucient meg az Anett történetét. Addig, ameddig a Anett nem bánta meg azt a durva, kemény magatartását, addig a dolgok javulhattak? Nem. Csak akkor tud a Jóisten segíteni egy emberen, hogyha ő akarja, hogy segítsen és megbánja a bűnét. És ez a gutaütött most érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy Jézus meggyógyíthatja őt. Lelkileg is, először. Először fizikailag vagy lelkileg gyógyította meg szerintetek? Mivel gyógyította meg lelkileg? Mit mondott neki? Elmondta Jézusnak ez az ember, hogy bántja a rossz életmódja, a bűnös szokásai? Elmondta Jézusnak? Nem. Akkor honnan tudta Jézus? Jézus a lelkébe belelátott, és bár nem voltak együtt, de olyan csodás olvasni a Bibliában azt, hogy Isten még a gondolatainkat is érti, és bár Jézus nem volt jelen, az ő isteni lénye minden tudásánál fogva, ő már előre ott látta a szobájában akkor, amikor mélyen megbánta a bűnét, és keserget, és szíve mélyén kereste a Jóistent, és Jézus ezt tudta. És amikor oda leengedték elé, akkor egy nagyon nagy dolog történik, akkor rátekint, a szemébe néz, és pontosan érti, hogy miről szól. Ez az ember kétségbe esett. Ő mindennél jobban arra vágyott, hogy a testét meggyógyítsa Jézus, vagy a lelkét. A lelkét, és Jézus ezért mondta először azt, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Gyerekek, hadd kérdezzem meg, a barátoknak volt valamilyen szerepe ebben a történetben? Mi? Ők engedték le a háztetőn. Lehetséges az, hogy mi egy másik ember gyógyulásában közre játszunk? Bizony, nagyon is lehetséges. Amikor valaki beteg lélekben, vagy testileg is, nagyon sokat tehetünk érte. Imádkozhatunk érte. A barátok meg tudták gyógyítani Jézust? A barátok nem tudták meg. Ki tud egyedül meggyógyítani egy embert? Csak a Jóisten. De a barátoknak volt lehetőségük odavinni, ráirányítani a figyelmét. Itt nagyon sokan barátkoztak egymással a gyerekek, és nagyon sokan bizony betegek vagytok velem együtt. Nagyon sok mindenben betegek vagyunk, és abban segíthetnénk egymást, hogy segítjük a másikat oda vezetni Jézushoz. Úgy, ahogy ezek a barátok tették, nem sajnáltak fáradtságot. Most képzeljétek el, milyen kényelmetlen helyzet volt. Oda akartak menni Jézushoz, és egy olyan tömeg állta körül a házat, hogy be sem mehettek a házba. És képzeljétek el azt a reménytelen helyzetet a betegnek, hogy ezt várta, mert hallott Jézusról, hogy itt jár, és a leprást is meggyógyította, és hát, ha őt is meggyógyíthatná, és most nem tud bemenni. És az az ötlete támadt ennek a beteg embernek, és a barátainak mondta, nem vinnétek fel a háztetőre, tudjátok, régen ilyen lapos házak voltak, különféle módon takarták le, itt ez esetben cseréphéjazat volt, és felszedték a cserepet, felvitték a tetőre, és ott a gerendák között leengedték. És hát képzeljétek el, hogy Jézus látva ezt a helyzetet, hogy megdöbbenhetett, és elgondolkodhatott azon, amit mond itt a Biblia, hogy látva azoknak hitét, a barátainak a hitét. Van olyan eset, és nagyon sok történet a Bibliában, például József története, hogy József miatt Isten megáldotta Potifárnak az egész háza népét. A barátok hitét Jézus megjutalmazta, őket is megáldotta, és az ő segítségük következtében meg tudta gyógyítani a gutaütöttet. Hatalmas dolog volt ez, hatalmas esemény. Jézus a történeten keresztül mutatja meg nekünk azt, hogy mennyire fontos a megbocsátás. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Ima megbocsátás nélkül Isten nem tud benneteket és engem sem meggyógyítani. És nem tudta Lucient, és nem tudta Anett kapcsolatát sem helyrehozni. De amikor megbocsátottak egymásnak emberek, amikor bocsánatot tudtak kérni egymástól, akkor ez megtörténhetett. Gyerekek, hogyan kell vajon megbocsátani? Most gondoljatok magatokra, vagy gondoljatok a felnőttekre, amit tanultatok. Hogyan kell megbocsátani? Egyik nap láttam itt, amikor Pista barátunk, és nem is tudom, nem látlak, hol vagy. Itt vagy. Ott métázott egy csapat. Két fiú összeverekedett, egyik ellökte a másikat, a földre esett, elkezdett sírni. És akkor ő odament, a két fiút maga mellé leültette, és beszélt velük. Én nem hallottam, hogy mit beszélt, de el tudom képzelni. Próbálta őket a jó barát szerepében kibékíteni. Könnyen ment szerintetek? Nem. Könnyű volt annak a fiúnak, aki ellökte a másikat, bocsánatot kérni a másiktól? Nem. Kínlódott, láttam az arcát, kínlódott, vajudott, mozgolódott össze-vissza. Nehezen ment. És amikor oda ment a másikhoz, aki könnyes szemmel ott ült, az elkövető bocsánatot kért tőle, könnyű volt megbocsátania? Emlékeztek talán a történetre. Szerintetek könnyű volt? Nem. Nem, láttam, hogy ő is szenvedett. Gyerekek, nem könnyű megbocsátani, és nem könnyű bocsánatot kérni, sőt a magunk erejéből lehetetlen is. Csak akkor vagyunk erre képesek, de aztán megtörtént, láttam, kezet fogtak, és megnyugodtam egy kicsit, hogy talán most rendben lesz minden. De tudjátok, hányszor előfordult a táborban, hogy oda mentem gyerekekhez, akár a mi csoportunkban, akár más csoportban, és láttam, hogy veszekednek, láttam, hogy engedetlenek, láttam, hogy nem azt csinálják, amit csinálni kellene, és mondtam neki, hogy hagyd ezt abban, ne csináld ezt, miért csinálod? Magyarul próbáltam megfedni őket szeretettel. Az eredmény, a válasz mit szokott lenni? Miket szoktak mondani a gyerekek? Ő kezdte, nem én voltam a hibás. Emlékeztek, amit tegnap mondott Zoli bácsi történetet? Ami történt? A börtönben? Én múlt héten voltam börtönben. Elmentem a rabokhoz, megkértek arra, hogy tartsak ott egy előadást arról, hogy hogyan ronthatjuk el az életünket, és hogyan lehet azt helyre tenni. És ott voltam a elítéltek között, beszélgettem erről a témáról, és amikor beszéltünk a nagy kérdésekről, akkor tudjátok, mit mondtak nekem? Szinte mindenki. Értjük, értjük, tudjuk, amit mond, jó rendben, de mi már kényszerpályán vagyunk. Mi nem tehettünk mást. Hát hagyjam azt, hogy ott a hozzátartozómat kinyúvasztják. Hát inkább én nyúvasztottam ki őt. Vagy a másik mondta, amikor kérdezgettek arról, hogy de én miért hiszek Istenben, és miért bízok benne, és elmondtam az életemből néhány történetet, hogy hogy adott a Jóisten autót, házat, amikor kellett. És amikor, hát milyen érdekes volt, az egyik elítélt, egy ilyen jó nagy darab ember, kopaszra nyírva, tetoválva, megkérdezte, és most milyen autója van? Azt mondtam, most van egy 11 éves autó, majd ha kikerülök, szerzek én magának egy újat. A másik azt mondta, aki mellette ült, hogy mi már kényszerpályán vagyunk, mi már nem tudunk jót tenni. Emlékeztetek a tegnapi történetre, mit mondott a Zoli bácsi? A többiek is igazat mondtak, mert azt mondták, amit gondoltak ők. Azt gondolták, mi innen nem tudunk kiszabadulni, mi nem tudunk megváltozni, mi nem tudunk jobbak lenni, mi már kényszerpályán mozgunk, és ezzel mit mondtak? Bánják a bűnüket? Nem bánják a bűnüket. Értitek? És tudjátok, amikor itt vagyunk a táborban, és beszélgetünk erről a témáról, én nagyon féltelek benneteket, sokatokat, megmondom őszintén. Mert mi lesz azzal a gyerekkel, aki megbántja a másikat, esetleg erőszakosan viselkedik vele, a másikról, a háta mögött csúnyát mond a másik gyerekeknek, ez bűn szerintetek? Ez bűn. Ha nem kér tőle bocsánatot, akkor mi lesz ezzel a bűnnel? Egyre nagyobb lesz. Ez olyan, mint egy lavina. Egy pici hógolyó elindul, És gördül le a hegyoldalon, és egyre nagyobb hógolyó lesz, végül terebélyesedik, végül az egész hegyoldalt meg tudja indítani. Magyarul, hogyha ti nem tanultok meg bocsánatot kérni egymástól őszintén, mielőtt Krisztushoz mennétek bocsánat kérésért, akkor az a bűn bennetek fog maradni. Azért van az, hogy egy-két gyerek közületek nagyon erőszakos, durva, kegyetlen. Mert újra és újra nem rendezi el a bűnét. És ez a bűn elkezd benne növekedni, és még erőszakosabb lesz, és még türelmetlenebb, és stb. Stb. A táborban nagyon sok gyermeknek kellett szólnom az elmúlt héten, hogy ezt csináld, azt csináld, miért nem csinálod, gyere, csináljuk. Volt egy gyermek is, nem akarom megnevezni, akinek szintén elmondtam, hogy nagyon csúnyán viselkedsz, és szemtelen vagy, és hát nagyon elszomorodtam miatta, és csak ez az egy gyerek volt az egész táborban, ő kétszer is megtette, hogy odajött és azt mondta, hogy Attila bácsi, szeretnék bocsánatot kérni. Egy gyerek. És ez nem az a probléma, hogy tőlem bocsánatot kérnek, vagy nem, az nem számít. Természetesen megbocsátottam örömmel. Sőt, örültem. Igen, de jó megbocsátani. Én azokat féltem, akik nem kérnek bocsánatot azoktól a csoporton belül, vagy a csapatvezetőtől, vagy egymástól, akik megbántják őt. Mert benne fog maradni a bűn a lelkében. És most nézzétek meg, ez a történet, amiről ma olvastunk, ez egy nagyon súlyos eset. De a sok-sok bűn, a sok-sok törvényszegés, a sok-sok meg nem bocsátott haragvás, neheztelés felhalmozódik az ember életében, és tudjátok, olyan ez, mint amikor egy almában van egy féreg, egy pici kis luk van valahol, ahol a rovar betette a petét abba a gyümölcsbe, bement oda a magházába, elkezdte rágni, eszegetni, kívülről talán nem látszik semmi rajta, olyan szépnek néz ki, de már belülről elkezdett rohadni, elkezdett tönkremenni. És gyerekek, mérhetetlenül vágyakozom arra, és miattatok, mert szeretünk benneteket, csapatvezetők, hogy tanuljatok meg megbocsátani és bocsánatot kérni egymástól. És gondoljátok át, úgyis most közeledik a szombatnap, a nyugalom napja, a bűnre lerendezés napja. Gondoljátok át, hogy ezen a héten ki ellen vétettél, kit bántottál meg, kit sértettél meg, kire haragszol. És először a szívedben vonulj egy kicsit el, gondolkodj rajta, mint ahogy ez az Anett magától nem volt hajlandó elgondolkodni. A Jóisten teremtett egy olyan helyzetet, hogy a lába megsérült, és ott maradt egyedül egy háznál, és nem tudott elmenni. És csak könyörögni tudott. És akkor ott mélyen a Jóistentől bocsánatot kért, és kérte a segítségét, és Isten azt mondta neki, mint amit mond nektek is, tudok segíteni, itt vagy a pusztában, egy ember sincs a közelben, havas, hideg világ, meg is fagyhatsz, de én tudok segíteni. De ahhoz, hogy segítsek, meg kell bánod a bűnödet. Mert különben nem tudok segíteni. Mert csak annak az embernek tudok segíteni, aki beengedi a szabadító kegyelmet. És Anett megbánta a bűnét? Megmondta neki a Jóisten, hogy mit kell tenni azzal a kapcsolatban? Azon a szinten rendezte, ahol elkövette a bűnt. Elment először a fiúhoz, és azt mondta, én törtem szét a lovat. És utána kész. Ennyi volt csak? Hanem hova ment még? Elment az iskolába, mert ezáltal a tette által megkárosította a fiút és a hírnevet, az elismerést, a jutalmat is elvette tőle, és elment a tanárbácsihoz. És a tanárbácsi nagyon bölcsen viselkedett. Helyre tette a dolgot, és utána pedig az egész osztály színe előtt is lerendezték, ugye? Mindenki csak ámult. De rögtön hadd kérdezzem meg, volt a filmben olyan helyzet, gyerekek, amikor valaki bántott valakit, és nem rendezték el? Emlékeztek ilyen helyzetre? Kíváncsi ennék vajon. Nem emlékeztek, amikor ott volt az osztály, amikor még Lucy ilyen először bement az iskolába, és aztán a tanárbácsi a tábla felé fordult, a rovart rajzolta fel, és mit csináltak Lucy ennel? Egyik fiú durván erősen a fejéhez csapott egy könyvet. És az a fiúval mi van? Ő bocsánatot kért Lucientől? Benne marad a bűn. És ezt tudjátok, milyen veszélyes? Utána nagy lesz, ez a bűn benne marad, nem bánta meg, újabb bűnöket fog elkövetni. Ha nem bánja meg Lucien, szerintetek haragudott arra a fiúra továbbiakban? A Lucien nem haragudott. Az igazi megbocsátás nem feltételhez kötött. Nem a feltétel annak majd, ha bocsánatot kér. Nagyon sok gyerektől hallom azt, megbocsátok neki, ha bocsánatot kér. Ez helytelen. Akkor is meg kell bocsátanunk, ha nem kér a másik bocsánatot, mert a lelkünket ez gyógyítja. Az igazi megbocsátás nem kötődik feltételhez. Sőt, tudjátok, mi a legnagyobb dolog? Jézus, tudjátok, hogy bocsátott meg nekünk úgy, hogy a világ megalapítása előtt, amikor mi még nem is voltunk, ő már akkor előre megbocsátott. Nektek is úgy kéne egymás között viselkedni, hogy ezt gondoljátok el, hogy előre eltökélem, hogy bárki fog bántani, én akkor is meg fogok bocsátani. És kérdezem még szerintetek, hogy ha valakinek már megbocsátottunk, akkor helyes vagy helytelen dolog azt a dolgot ismételten előhozni. Helytelen. Miért helytelen? Akkor azt le kell zárni, ugye? Ha már egyszer megbocsátottunk, hozzuk elő. A Biblia is azt mondja, Salamon így fejezi ki, aki ismételten előhoz egy dolgot, még a barátságosokat is szétválasztja. Hát ez nem helyes. És gyerekek, még azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogyan kell bocsánatot kérni? Hogyha valakit megbántunk, hogyan kell bocsánatot kérni? Őszintén, nagyon fontos, a szemébe nézni, nem mással beszélni, és ha valakit megbántunk személyesen, akkor kivel kell azt rendezni? Ő vele. De hogyha mondjuk egy társaságban vagyunk, egy csoportban, ezt nagyon sokszor láttam, hogy 3-4 fiú vagy lány összeverődik, és elkezdenek beszélni arról a valakiről, aki nincs is jelen. És szídják. Ilyen, olyan, amolyan. Akkor ez bűn? Ez bűn. Hogy kell rendezni? Attól kell bocsánatot kérni, akiről beszéltek, vagy a csoport előtt kell elmondani azt, hogy gyerekek, helytelen volt, hogy én róla ezt mondtam. Bocsássatok meg. Melyik helyes szerintetek? A csoport előtt. Mindig azon a szinten kell rendezni a bűnt, amilyen szinten elkövettük. És még egy nagy kérdésem van. Szerintetek, amikor az ember azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, hogy ezt és ezt tettem, de te úgy felidegesítettél engem, meg te olyan csúnyán viselkedtél, és olyan felháborító volt, amit tettél, hogy én azért tettem ezt. Ebben mi a hiba? Az őszinte bocsánatkérésben nincs magyarázkodás, meg nincs de meg ha, hanem az van, bocsáss meg, hogy ezt tettem ellened, pont. És nincs tovább. Emlékezzetek, milyen szépen mutatta be ez Anett a filmben? Bocsánatot kért Lucientől, és nem magyarázkodott. Ezt tanuljátok meg, hogy ez az igazi bocsánatkérés. Én nagyon szeretem, megbocsátás és bocsánatkérés. Gyerekek, én nagyon szeretném, hogyha ezen a napon a csoport vezetőkkel együtt ezeket a kérdéseket átgondolnátok, és nagyon boldog lennék, hogyha a csoportotokon belül, vagy pedig az egész táborra tekintve átgondolnátok, hogy ki ellen vétett, milyen szinten, hogy tiszta lelkiismerettel tudjon a Jóisten benneteket megajándékozni, és bátran kérjetek egymástól bocsánatot, és bocsássatok meg a szívetekben. Akkor lesz nyugalma a lelketeknek. Este el fogom nektek mondani, hogy amikor ez megtörtént a filmen keresztül, láthattátok, micsoda áldás áradt az egész családra, és nem csak a családra, az egész falura. Ilyen az igazi bűnrendezés. És Jézus meggyógyította ezt az embert, a tömeg elcsodálkozott. Képzeljétek el, hogy mit éreztek a családtagok, amikor hazament ez a beteg ember. Milyen boldogok voltak. Visszakapták a fiukat. Egy újjászületéssel jár együtt a megbocsátás. És Jézus ezt a hatalmat gyakorolta, és a mai napig tudja gyakorolni veletek is és velem is, ha elkérjük tőle ezt, és igényeljük. Ennek fényében töltsük a mai napot, ezeket gondoljuk át, és éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal. Amen.